Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Ólomlábakon kullognak a percek, és mintha az idő széles mosolyjal bámulna bele az összekuporodott férfi szemébe, kit a magánya két karjába font. A lehelet sem hallik, és az idő kitárulkozva egy pillanatra elszenderedt az amúgy zajos hétköznapokon. A férfi meggörnyed egy pillanatra, hajk sóhaj hagyja el a száját, mozdulatában még árnyéka sem nyújt csendes utitársat. Azután gondolatban egy őszinte szempárra tekint, biztató mosolyra lel, szinte érzi a bátorító vállomberegetést. Majd határozott szavakat hallani, mely serkent, buzdít, célt mutat. Már szinte lép is egyet előre, majd az égre néz, lelke ragyog vissza reá. Hirtelen karnyul felé, kéz a kézben minden könnyebbnek tűnik, vasakarat edzi kitartásukat, előre, s csak előre hát, már a csúcson tekintenek alá, könnyű is volt, meg már nem is. S mit számít az a sok elmaradt, hegyként magasodott akadály? Nem számít semmi sem. A megélt percek, órák, napok, hónapok az örökké valóságig beleékelték magukat, a csúcsára állított imbolygó jelen tolakodóan dübörgő mindennapjaiba. Az emlékek, ezek maradtak csupán, csak az övéi, így lecsupaszítva, csak az övéi. Most üres minden odakünn, s kiveszett legbelül. Ólomlábakon kullognak a percek, s az idő széles mosolyjal egyre csak bámul a férfi szemébe, kit a magány nem ereszt. Azután karját kinyújtja, keze a feszületen megnyugszik, s csókot lehel a fehér márvány sírkőbe zárt fényképre. Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Inter Arma Caritas 454. adásában köszöntünk Önöket a szerkesztő Fodor Endre mai adásunk tartalmából. Markovics Milán Mór kiemelt vezető tábori lelkész a hősökről, katonahősökről szól.
Sokszor és sokan könnyedén használjuk ezt a szót hős. Hős az, aki tudva, akarva, beleegyezve vagy belenyugodva egy, a helyzet adta átlagosnál jóval nagyobb áldozatot vállal egy önmagánál nagyobb cél érdekében.
Dr. Halács Ervin János alezredes általános helynökkel a hivatásáról, a tábori lelkészek feladatairól beszélgettem.
Én mindenképp haza akartam jönni, és akkor úgy döntöttem, hogy ott hagyom ezt a papi közösséget, és itthon próbálok keresni egy püspököt, aki hajlandó engem fölszentelni. Sok év teológiai tanulmány után. Végül a tábori püspökségnél kötöttem ki.
Honvédségi hírek.
Budapest, hősök tere, halottak napja. Emlékezzünk mindazon magyar katona hősökre, akik a legdrágábbat adták a magyar hazáért, az életüket.
és végül Nádasi Alfonsz hadinapló című kötetének felolvasása egy újabb résszel.
Egész nap itthon dolgoztam, elláttam a sebesültjeinket, akiknek megint felszaporodott a számuk. Sürgősen elintéztük őket, hogy szállíthassunk.
Következzenek a részletek. A hivatásáról, a tábori lelkészek feladatairól beszélgettem Alács Ervin János, a ezredes általános helynökkel.
Mióta tábori lelkész?
2009. október 1-ével kerültem állományba, és abban az évben, április 19-én szentelt föl Bíró László püspök úr. Tulajdonképpen nem terveztem, ez csak így alakult. Én külföldön tanultam sokáig, közel 13 évet, és utána az a papi közösség, amelynek én tagja voltam, az úgy határozott, hogy nem érdeklődik Magyarország iránt, már pedig számomra Magyarország egy prioritás volt, én mindenképp haza akartam jönni, és akkor úgy döntöttem, hogy ott hagyom ezt a papi közösséget, és itthon próbálok keresni egy püspököt, aki hajlandó engem felszentelni, tizen sok év teológiai tanulmány után. És végül a tábori püspökségnél kötöttem ki, a szegedi püspök Kisigó László szentelt föl diákonusnak, majd Bíró László püspök úr szentelt engem pappá Hódmezővásárhelyen április közepén 2009-ben. Ugye minket dupla jogállásúaknak neveznek, tehát mi egyszerre két egyenruhát hordunk, egyszerre vagyunk egyházi személyek, egyszerre vagyunk papok, és egyszerre vagyunk ugye tisztjei a Magyar Honvédségnek. Ez azért nem mindig könnyű helyzet, ezt olykor nehéz összeegyeztetni, de ezen dolgozom.
Szép dolog ez.
Szép.
Összetett.
Nyilván szép, és tulajdonképpen a két dolog az eléggé hasonlít is egymásra, hiszen mind a két, fogalmazunk így, intézmény, egy erősen hierarchikusan ugye fölépülő intézmény, és ezért tulajdonképpen nem is annyira különbözik a két dolog egymástól. Inkább arról van szó, hogy a honvédség maga másfajta hozzáállást követel meg azért, mint mondjuk az egyházi szolgálat az egyházmegyéken belül. Nyilván azért, mert ez egy réteg pásztoráció, amit mi végzünk.
Nyíltak katonák?
Ők is részei ugye ennek a társadalomnak. Közöttük is körülbelül pontosan ugyanannyian vallásosak, mint amennyien ugye a civil életben. Közöttük is körülbelül ugyanannyian járnak a vallásosak közül templomba rendszeresen, mint a civil életben. Úgyhogy ilyen értelme olyan túl nagy különbség nincsen.
Viszont nyitott szemmel kell járnia. Észre kell venni esetleg azokat az embereket is, akik mondjuk nem keresik meg, de segítségre szorulnának.
Hát ez elég nehéz feladat a honvédségen belül, mert mi tulajdonképpen ugye el vagyunk tiltva az úgynevezett prozelitizmustól. Tehát mi el vagyunk attól tiltva, hogy nyíltan végezzünk apostoli munkát, tehát próbáljuk meggyőzni a katonákat. Ez nekünk nem feladatunk. Bizonyos értelemben a tábori lelkész beleszorul egy ilyen szentségkiszolgáltatói státuszba, ami nem egy kényelmes helyzet lelkipásztori szempontból, de természetesen megvan annak az útja és módja, hogy a katonákat elérjük, anélkül, hogy próbálnánk őket, hogy mondjam, ilyen szektás módra meggyőzni, és ajtóról ajtóra járva, ugye végig látogatni őket. Erre elsősorban a missziók adnak kiváló alkalmat. Egy ilyen zárt, eléggé stresszes környezetbe kell 6 hónapot leélniük, és ilyenkor sokkal nyitottabbá válnak a katonák. Egyrészt nagyobb az igényük arra, hogy valaki meghallgassa őket, hogy valakinek el tudják mondani a problémájukat. Másrészt ez jó alkalom számukra arra, hogy bepótoljanak olyan dolgokat, amik elmaradtak. Azért, mert a hétköznapi életüket élve, ugye a család és a munkahely között ingázva, olykor egyszerűen nem jut már idejük ilyesmivel foglalkozni. Úgyhogy rengeteg olyan helyzet van, amikor a katona 6 hónapot arra használja föl, hogy az elmaradt keresztelést, szentáldozást, bérmálkozást, stb. Bepótolja.
Mikor elégedett a hivatásában betöltött feladatával?
Elcsépelt lózunk, de igaz, hogy a jó pap holtig tanul. Én nekem meggyőződésem, hogy egy pap jól teszi, sőt, kötelessége, hogy magát folyamatosan képezze. És ez alatt nem föltétlen azt értem, hogy teológiai könyveket bújjon, bár az is fontos, hanem a lelki életben is képezze magát. Az imádságos életben olvasson lelki olvasmányokat, és így tovább. Tehát nyilván ilyesmivel kell, hogy foglalkozzon. De emellett, hála Istennek, azért ez egy olyan terület a lelki pásztorkodásnak, ami mellett azért lehet más dolgokkal is foglalkozni. Hát én például eredendően tanárnak készültem, én például szeretek nyilván teológiával foglalkozni, esetleg teológiai jellegű cikkeket írni, vagy fordításokkal foglalkozni. Kurzust oktattam azon az egyetemen, ahol végeztem, és így tovább. Tehát én azért emellett, hála Istennek, találok időt és energiát arra, hogy más dolgokkal is foglalkozzam, ami nyilván egyrészt táplálja az én hitemet, és gazdagítja az én lelki tapasztalatomat, másrészt meg esetleg másnak is hasznos lehet.
Alácsi Ervi János alezredes általános helynökkel készített korábbi beszélgetést elevenítettem föl. Markovics Milán Mór őrnagy vezető, kiemelt tábori lelkész, pasztorális helynök a katonákról, katonahősekről beszél.
Hősök és katonák. Szeretném tisztázni, hogy egyáltalán mi is a hős. Mi is annak a kapcsolata hívőkkel és nem hívőkkel, vagy talán még egyszerűbben, hogy a hősök és a katonák alatt mit értek. A hős fogalma. A hős egy személy, aki valami nagyobb egészért hoz áldozatot. Ugyanakkor a hős valakinek ellenség, manapság akár terrorista, másnak viszont szabadságharcos, a jó ügyvitéze. Ráadásul nem csak a tér, vagyis az országok, nemzetek, hanem az idő is sok esetben ellentmondásossá teszi a hős képét. Aki egyszer áruló volt, mint például Jeanne d'Arc, hogyan válhatott szenté? A hős tehát relatív. Van egyáltalán abszolút hős? A kereszténység szentjei, például Isten hősei. Hősi fokon gyakorolták az erényeket. Ők lennének az abszolút hősök? A szentek mindig egy adott korra adtak hősies választ, így időtlenségük hősiessége itt sem abszolút. Egy szent király például, kinek kezéhez vér tapadt, nem valószínű, hogy mai világunkban megfelelő választ jelentene. Saját korukban és kultúrájukban azonban azt tették, amit akkor meg lehetett tenniük. Egy valaki volt, aki időtlen hősiességről tett tanúbizonyságot. Jézus Krisztus. Ám ő is a mi nyelvünkön szólt, és ebben az értelemben ő sem függetlenítette üzenetét az időtől. Nem véletlen, hogy az emberi közösséget, a keresztény közösséget elsősorban nem angyalok irányítják, vezetik, hanem húsvér emberek, papok. Ők azon idő és kultúra részei, amiben mások is élnek. A szentek is bűnösök között, ők is szentek, és ők is bűnösök. Ugyanúgy emberek, ahogy Isten fia Jézus Krisztus is emberré lett érettünk. Sokszor és sokan könnyedén használjuk ezt a szót, hős. Hős az, aki tudva, akarva, beleegyezve vagy belenyugodva egy, a helyzet adta átlagosnál jóval nagyobb áldozatot vállal egy önmagánál nagyobb cél érdekében. Miért nevezzük hősnek például azt a katonát, aki a valami nagyobb cél érdekében sérült meg? Talán nem is akarta a harcot. És aki szolgálata letelte után egyszerűen haza akart térni. Miért hős? És miért nem csak áldozat? Véleményem szerint azért, mert a hős nem magát a hősiességet akarja, vagy nem csak abba nyugszik bele, hogy ő hős lesz, hanem a körülményekbe, amelyekbe sodródott. Sőt, ha magáért cselekszik is csupán, de ezzel egy nagyobb egészért teszi, akkor is hős. A katonák hősiességét a történelem sem kímélte. A múlt messzeségébe veszőket legendák övezik. A valóság ma már nehezen bogozható ki belőlük. A nagyon közeliket a mindenkori politika és a közélet nyesegeti a maga formája szerint. Kétségtelen ugyanakkor, hogy ők a hősiességük által valamiképpen szenté is váltak.
Markovics Milán Mór őrnagyot vezető kiemelt tábori lelkészt, pasztorális helyenöket hallották. Honvédségi hírek röviden. Dr. Ruszin Szendi Romulus altábornagy, a Magyar Honvédség főparancsnoka.
Budapest, hősök tere, halottak napja. Emlékezzünk mindazon magyar katonahősökre, akik a legdrágábbat adták a magyar hazáért, az életüket. De ne feledkezzünk meg azokról se, akik a háború áldozatai most is valahol a világban történő háborúk miatt.
Az Altisz képzés 150 éve címmel tartott konferenciát a Honvédelmi Minisztérium katonai örökség főosztálya, együttműködve a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém megyei levéltárával Veszprémben. Ezzel párhuzamosan az érdeklődők megtekintették az Altisz képzés történelme és jelene, az Altisz képzés másfél évszázada című vándorkiállítást, amelyen a bemutatott tárgyak és dokumentumok megismertetik a látogatókat az altiszti kar képzésének történetével, történelmével és kultúrájával. A konferencián mások mellett Szilágyi György ezredes, az Altiszti Akadémia parancsnok helyettese is megnyitó beszédet mondott.
Ez esetleg nagyon fontos az Altiszti Akadémia számára, hiszen most ez az egyetlen egy olyan honvédségi szervezet, ahol altisztképzéssel foglalkoznak. Én úgy gondolom, hogy számunkra nagyon fontos a múlt. Azért, mert ha a múltunkat ismerjük, ebből a múltból tudunk építkezni.
A megnyitó beszédeket követően előadók segítségével mutatták be az altiszképzés kezdetét egészen a néphadsereg korszakának végéig, azaz a mai magyar honvédség kezdetéig. Illésfalvi Péter főosztályvezető rámutatott, az altisztek minden időben a haderő gerincét alkotják, kapcsot képezve a legénységtől a tisztikar felé.
Itt Veszprémben, a Jutasi laktanyában vagyunk, ahol most a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém megyei levéltára van, de ez, ha lehet így fogalmazni, a magyar altisztképzésnek a mekkája volt ez az épület. 1924 és 1945 között ugye fogalom volt a jutasi altiszt. Ennek a konferenciának az lenne a célja, és azt szeretnénk, hogyha a magyar altisztképzésnek és a magyar altiszteknek a hírét tudnánk öregbíteni, bemutatni a különféle korszakokon keresztül azt, hogy mikor mit tett a mindenkori magyar fegyveres erőben a magyar honvéd altiszt, hogyan szolgálta a haderőt, hogyan szolgálta a hazáját.
Az altiszképzés bemutató kiállítást a Veszprém megyei levéltárban október végéig lehet megtekinteni.
Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinapló című kötetének felolvasását. Bőzsöny Ferencet hallják.
Ma először érzem magamat rosszul, fáj a gyomrom, kavarok bennem minden, szédelgek. Egész nap itthon dolgoztam, elláttam a sebesültjeinket, akiknek megint felszaporodott a számuk. Sürgősen elintéztük őket, hogy szállíthassunk. Délelőtt egy aranyér műtétnél asszisztáltam. A végbél mellett tájog volt. Kálmán elhatározta, hogy az aranyeret is ellátja. A szerencsétlen sebesült valami megmagyarázhatatlan butaság miatt eltitkolta, hogy a sebe genyed. Félt, hogy nem mehet haza szabadságra. Persze teljesen elrontotta az állapotát, belázasodott. Azt gyorsan lenyomtuk. Idő nem volt a kitisztításra, hát így fogtunk hozzá. Ahogy Kálmán jobbján éppen két kampóval dolgozom, a vazaki szoba tele lett a vigyáz szóval. A katona csak katona, valamennyien abbahagytuk a munkát, és a műszerrel a kezünkben odafordultunk az ajtóhoz. Németh Béla vezérőrnagy lépett be, Dezsényi János segédtisztel. Szegény sebesültünk, éppen akkor ürített nagy fájdalmában. A két legény, aki tartotta a sebesült lábát, szintén vigyázba merevedett. Senki sem vette észre a fonák helyzetet, a vezérőr nagyon kívül. Ő viszont látva ezt az épületes látványt, azt mondta orvosan: köszönöm, uraim, a szíves fogadtatást. Folytassák a munkájukat. Oda pillantott az ürülő végbélre, ránk nézett, szalutált, és Jánossal együtt kiment. Csak a bajusza mozdult, mert alig bírta tartani a nevetését. Odakin János megállt mögötte, s ahogy az ablakon át kipislantottam, kezét a szája elé téve, majdnem derékszögbe hajolt, úgy nevetett.
Köszönöm a figyelmüket, az Interrad Margaritas 454. adását hallották el, köszönök Önöktől. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották, Márai Sándortól vett gondolattal búcsúzom. Az ember, ha akarja, csak ugyan többet bír, mint a test, ha fűti az akarat.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazinműsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Krízisben, válságban lenni nem jó. Sokan megtapasztalják azonban, hogy nem csak kiút van ezekből a helyzetekből, de még tanulni, fejlődni is tudtak általuk. Vajon mit üzennek nekünk a kríziseink? Mit lehet belőlük tanulni? Hogyan lehet megerősödve, megújulva kikerülni egy válságból? Ezeket a kérdéseket is körbejárja a Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatának novemberi alkalmán a Budapesti MOM Kulturális Központban. A beszélgetés résztvevői Csík János, a Csík zenekar alapítója, aki életveszélyes autóbalesete után teljesen újra gondolta az életét. Csókai András idegsebész és felesége Daniella, akiknek a házassága zátonyra futott és több éves szünet után épült újra. Valamint Somogyi Imre, a 90-es évek sztármenedzsere, akinek egyszerre ment csődbe a vállalkozása, a házassága és az egészsége, majd innen építette teljesen újra az életét. A rendezvényre november 23-án szerdán 18 órától kerül sor Budapesten a 12. kerületi MOM Kulturális Központban a Csörsz utca 18 szám alatt. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a Mária Rádió internetes oldalán lehet. A programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. A résztvevőknek a jelenlévő és Facebookon figyelemmel kísérő közönség is feltehet kérdéseket. A válság lehetőség. A Mária Rádió kerekasztala a MOM Kultban november 23-án szerdán 18 órától.